Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az ótestamentumi szentigét, amit Anya Szentegyházunk a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe után 14. vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes első könyvében, a 28. fejezet 10. versétől a következőképpen. Elindult Jákob Bersebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, amikor a nap lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, melynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldás nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok. Megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Jákob előtt szinte lehetetlennek tűnő feladat áll. Szinte megoldhatatlan. Hazafelé tart. Hazafelé tart a szülői házba. Oda, ahonnan korábban pánikszerűen menekülnie kellett. Mert becsapta testvérét, becsapta apját. Kétszer is. Először becsapta testvérét Ézsaut azzal, hogy az elsőszülöttségi jogot kicsalta tőle. Másodszor pedig kicsalta az atyai áldást is. Ami az elsőt illeti, az legfeljebb egzisztenciális problémát okozhat Ézsaunak, hiszen akkor már nem ő lesz az elsőszülött, ti jogokkal megáldott gyermek. A második azonban súlyosabb vétek. Mert az atyai áldással öröklődött Istennek az ígéret, amit Ábrahámnak adott, és amely aztán öröklődik tovább a következő nemzedékekre. Vagyis ez a második csalás, ez már nem csak a testvérét csalta meg és csapta be, hanem magát az Istent is. És akkor ez az ember, Jákob a csaló, hazafelé tart. Szinte lehetetlen küldetés. Hogyan menjen haza? Megbocsátott már neki a testvére? Vagy még mindig ott van a bosszú érzés a szívében, ami miatt neki menekülni kellett korábban? És akkor hazafelé tartva lefekszik Jákob, alszik, és álmába történik valami. Álmában olyan történik, ami gyökeresen megváltoztatja az ő helyzetét és mindenki helyzetét. Mert álmában szól hozzá Isten, és szavai azt jelentik egyrészt, hogy megbocsátotta Isten a vétkét, amit ellene elkövetett Jákob, és ami talán még ennél is fontosabb, kap egy olyan ígéretet, egy olyan biztatást, ami szerintem, aminél nagyobb biztatás nem létezik a Földön. Amikor azt mondja Isten Jákobnak, veled vagyok, nem hagylak el téged, megőrizlek téged. Nem hiszem, hogy van ennél nagyobb biztatás. Nem hiszem, hogy valaki kaphat ennél nagyobb bátorító szavakat, mint amit akkor Jákob kapott. És akkor Jákob indul tovább, és megbékél a testvérével, és megbékél az Istennel. Azt hiszem, hogy sokszor megdöbbenek azon, hogy az ember mennyire Istennek képzeli magát, mennyire önhitt, mennyire a világ középpontjában állónak tartja magát. Sok ember megvan arról győződve, hogy tudása, tehetsége predestinálja őt arra, hogy megoldjon mindent. Nem érheti baj, hiszen erőm van, tudásom van, tehetségem van. Én vagyok a világ közepe, olyan vagyok, mint az Isten. Mint ahogy először gondolta Ádám és Éva ott a paradicsomban. Aztán eljön a pillanat, amikor az ember rádöbben arra, hogy mennyire senki. Rádöbben arra, hogy egy porszem, talán még egy porszem se. Kiszolgáltatottak vagyunk, gyengék vagyunk, kicsik vagyunk, aprók vagyunk, semmik vagyunk. Nem tudom, volt-e már valaki olyan igazi vihar kellős közepén. Nekem egyszer volt szerencsém kint Tirolba, 3000 méteres hegyek között lecsapott egy igazi magashegyi vihar. Higgyék el, én még olyan félelmet nem éltem át, mint akkor. Dörgött, visszhangoztatok a hegyek, visszaverték a hegyek a zajt. Komolyan mondom, mintha bombák robbantak volna. Csak imádkozni lehetett, hogy most, ahogy a Luther ott az erdőben, mielőtt aztán szerzetes lett, csak imádkozni tudtunk, hogy csak most ne legyen baj. És akkor érezte az ember igazán a maga picinségét, a maga kicsinségét, a maga kiszolgáltatottságát. De hát, hogyha az emberi élet viharait is nézzük, hányszor vagyunk olyan élethelyzetben, olyan krízis helyzetben, amikor úgy érezzük, hogy minden a fejünkre dől. Amikor úgy érezzük, hogy nincs menekvés, amikor úgy érezzük, hogy minden elveszett. Amikor érezzük azt, hogy az én erőm kevés. Én ehhez kevés vagyok, ezt én nem tudom megoldani, ebből én nem tudok kikecmeregni, sehogy sem, mert gyenge vagyok. És ha valaki ilyen szemüvegen keresztül nézi ezt a kérdést, és ha valaki így közelít ehhez a dologhoz, magyarán kimondva valaki hívő lélekkel gondol erre a dologra, már pedig én hívő emberként így tekintek erre a dologra, akkor érezem igazán, és akkor érezhetjük igazán azt, hogy mennyire kicsinyek vagyunk. Mennyire gyengék, és mennyire esendőek vagyunk. Claude Allègre, egy francia író írta le, semmik vagyunk ebben a végtelenségben. Annak ellenére, hogy azt hisszük, mindenek vagyunk. Az ember nem a világ mindenség középpontja, hanem mindösszesen egy csöpnyi csillagpor. Ezek vagyunk. Egy csöpnyi csillagpor. Nem több. És mi, mint Isten. És ilyenkor érezzük azt, hogy mit jelent az Istennek a szava. Veled vagyok. Megőrizlek. Nem hagylak el téged. Három rövid kis mondat. Két-két szó, illetve az utolsó nem hagylak el téged, három szó. Nem kell ennél több. Mert ez azt jelenti, hogy az az Isten van velünk, az az Isten nem hagy el, az az Isten őriz engem, aki mindennél és mindenkinél nagyobb. És ez nem jelent kevesebbet, testvérei, mint azt, hogy nem sodorhat úgy el az életnek a vihara, hogy eltűnjél az Isten szeme elől. Nem kerülhetsz életedben olyan mélységekbe, hogy ne lásson téged az Isten. Nem kerülhetsz olyan élethelyzetbe, hogy ne tudnál abból kilábalni, ne tudnál azon átlendülni az ő segítségével. És ezt higgyék el a testvérek, nem csak mondom bele a világba. Mert nekem is volt az én életemben olyan krízis helyzet, én is voltam olyan helyzetben, amikor úgy éreztem, hogy nincs menekvés. Amikor úgy éreztem, hogy most fogok elveszni. Amikor úgy éreztem, hogy ebből nem lehet kikecmeregni. És akkor megtapasztaltam, nem csak az álmomon keresztül, hanem a valóságban megtapasztaltam, hogy nem vagyok egyedül. Hogy őriz engem az Úr, hogy velem van. És ebbe belekapaszkodva, ezt tudva, ezzel a tudattal, aztán sikerült átlendülni, és kijönni abból a gödörből, ahová kerültem. Jákob hazafelé tart. A küldetése szinte kilátástalan. Hiszen tudja, hogy mit követett el a testvére ellen, és tudja, hogy mit követett el az Istennel szemben. És akkor szól az Isten, megbocsátja mindazt, amit tett Jákob, és elmondja azt, amire igazából akkor, abban az élethelyzetben Jákobnak szüksége volt, megbiztatja őt, veled vagyok. Megőrizlek téged, akárhová mégy, bizony nem hagylak el téged. Kívánom, hogy ennek a mai igének ezt az üzenetét vigyétek el a szívetekbe, gondolataitokba. És amikor lefeküztök, amikor felkeltek, minden nap, minden órában, minden percben, ha szükséges, jusson eszetekbe, és merítsetek abból erőt, amiből Jákob, neked is üzeni az Úr, veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, bizony, nem hagylak el téged, soha. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, akkor te Jákobnak, a csaló testvérnek mondtad azokat a biztató szavakat és ígéreteket, amelyeket megadták akkor annak az embernek az erőt, hogy hazatérjen, azok után, amiket testvérével és apjával tett. De ezek a biztató szavak azóta is érvényesek. Ránk is. Mi is tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Mi is tudjuk, hogy velünk vagy. Megőrzöl bennünket, és nem hagysz el bennünket. Bárhogyan is folyjon életünk, bármi is történjen velünk. Urunk, add, hogy ez a tudat adja meg a szükséges erőt, amiben kapaszkodni tudunk, amikor az élet nehéz, amikor tragédiák kísérjük életünket, vagy keresztezik életünket. Add, hogy ezt soha el ne feledjük, mert a te biztatásod valóságos, és te azt mindig megtartod. Ámen.